Sziasztok! Én Ferkai Marce vagyok, és ez egy különleges adás. Ezúttal nem egyedül beszélek egy nagy edzőről, különböző olvasmányélményeimet felhasználva, hanem segítségül hívtam Fehér Csabát, aki a PSV-nél játékosa volt a mai főszereplőnknek, a holland Huis Hiddinknek, akinek a pályafutása gyakorlatilag sikerek sorozata. Komoly beszédtechnikai challenge lenne egy levegőre elmondani ezeket, nem is próbálkozom ilyesmivel. Szóval, Hiddink második vezetőedzői évében triplázott a PSV-vel, vagyis megnyerte a BL jogelőtt bajnokcsapatok Európa kupáját. Aztán 98-ban csak 11-esekkel maradt le a VB döntőről Hollandia kapitányaként. Marcel Desailly mesélte később a franciák részéről, hogy az akkor már biztos finalista gól válogatott, testületileg nézte a második elődöntőt, és örömükben felugrottak a székükről, amikor a brazilok megnyerték a mérkőzést, mert a Hiddink csapattól sokkal inkább tartottak, mint az egyébként címvédő Seleção-tól. 2002-ben a társházigazda Dél-Koreával igazi futballcsodát ért el emberünk, megint az elődöntő jelentette a végállomást. 2005-ben újabb elődöntő, ezúttal a Bajnokok Ligájában, immár ismét a PSV-vel, és ott is igencsak sikerült megizzasztani a 2003-as aranyérmes Milánt. 2006-ban bevitte a VB 8-at döntőbe Ausztráliát, amely addig, írd és mondd, egyszer volt ott egyáltalán világbajnokságon. 2008-ban jött egy újabb elődöntő, ezúttal Oroszország színeiben, az Európa-bajnokságon. Aztán Scolari idény közbeni menesztése után átvette a Chelsea irányítását. Az angol csapattal FA kupát nyert, és nagyon-nagyon kevés hiányzott a Bajnokok Ligája fináléhoz. Úgyhogy kezdjünk is bele a szokásos rovatokba, mert különben a felvonó hosszabb lesz, mint maga a műsor. Kedvenc idézetem tőle. Igen, szívesen lennék áruló. Maximum nem engednek be Hollandiába. Nem tudom az orosz himnusz szövegét, de a dallama nagyon tetszik, úgyhogy természetesen azt fogom dúdolni a meccs előtt. Ha már áruló leszek, akkor legyek nagyon áruló. Ezeket 2008-ban mondta sajtótájékoztatón Hiddink, amikor pályafutása egyik legpikánsabb mérkőzésére készült. A svájci-osztrák kettős rendezésű Európa-bajnokság negyed döntőjében ugyanis orosz válogatottat hazája Hollandia ellen küldte csatába, és pályafutása egyik legjobb mérkőzését produkálta taktikai értelemben. Az egy héttel korábban még az olaszokat és a franciákat is lefocizó hollandok, a hosszabbításig is csak szerencsével vergődtek el, ott viszont már döntőfölényben volt a Hiddink csapat. A legnagyobb bukás. Valószínűleg a török válogatottat kellene mondanom, mégis inkább az Anzsi Mohacskalát választanám. Nagyon ritka, hogy annyira durva kritikát fogalmaznak meg Hiddinkkel szemben, mint a 2012. februárjától 2013. júliusáig tartó dagesztáni kalandja után. A klub akkori sajtófőnöke Alekszander Udalcov évekkel később ugyanis úgy fogalmazott, Hiddink csodás pszichológus, aki azonban a futballhoz alig ért, és már kinevezni sem lett volna szabad. Persze egy sajtófőnök szakmai ítéletét kezeljük igencsak óvatosan. Ettől függetlenül, amiket mondott, azok feltétlenül igazak és mindenképpen hozzátartoznak a teljes Hiddink képhez, már csak azért is, mert a Fehér Csabás részben lesznek visszaköszönő elemek. Elhangzott még a sajtófőnök részéről vádként, hogy Hiddink az első két hónapban semmilyen taktikai elemet nem gyakoroltatott a játékosokkal, ehelyett viccelődött velük. A később a Manchester Unitednél is megforduló René Mölenstént is azért kellett állítólag behozni a csapatba, mert Hiddink rájött, hogy egyedül kevés szakmailag. A legfontosabb meccs. 2002, Dél-Korea, Olaszország. 2002-ben ugye a társházigazda Dél-Koreát elődöntőbe vitte Hiddink a világbajnokságon, a 8-at döntőben Olaszországot aranygóllal, a 8 között Spanyolországot 11-esekkel búcsúztatva. A kettő közül az olaszok kiejtése a hírhettebb, és mindenki az ekvádori játékvezető Byron Moreno ténykedésében látta az ázsiai továbbjutás legfontosabb okát. Ez olyan szempontból szomorú, hogy egy kicsit, vagy inkább nagyon, háttérbe szorul Hiddink szerepe ebben az egész dél-koreai menetelésben. 2002-ben januártól a nyári VB-ig gyakorlatilag 24 órát töltött a játékosaival, és ezzel elérte a fő célját, hogy felvegyék a versenyt a fizikailag erősebb felépítésű ellenfelekkel. Ráadásul mindez konkrét eredményekkel párosult. Azok után, hogy a VB előtti felkészülési meccseken, vagy éppen a január-februári aranykupán nem sok babért termett Dél-Koreának, már a csoport körülbelül való továbbjutás is szép lett volna. Negyedik hely lett belőle. Na de akkor a dél-koreai olasz meccsről, ami ugye az olasz Perugiában légióskodó An Jung-wan aranygóljával dőlt el. Igazából egy egyértelmű játékvezető hiba történt a meccsen, az olasz Tomasi góljának elvételeles miatt. Az viszont nem vegytisztán Moreno főbíró bakja, sokkal inkább az asszisztensé, úgyhogy én a vitatott eseteket sokszor visszanézve lényegesen árnyaltabban látom az ekvádori szerepét. Meg ugye, amiről senki sem beszél, A negyeddöntőben két spanyol gólt érvénytelenített az egyiptomi Gandur, abból az egyik teljesen nyilvánvalóan szabályos volt, hiszen a beadás, amiről azt mondták, hogy már elhagyta a labda a pályát, lassításánál jól látszott, hogy a labda bőven a vonalon volt. Legendás kép erről a bizonyos spanyol dél-koreai meccsről, ahogyan kimegy mosolyogva figyelmeztetni a játékvezető a meccs során Hiddinket, aki pedig somolyogva felé nyújtja a kulacsát kvázi vízzel kínálva a csapatát egyébként támogató játékvezetőt. Szóval, ha Byron Moreno nevére emlékszünk, már pedig emlékszünk, akkor talán Ganduréra is kellene. Egyébként ugye van az a mondás, amely szerint a játékvezetői tévedések hosszú távon kiegyenlítik egymást. Én azt gondolom, hogy erre Hiddink az egyik legjobb példa. 2009 tavasza a Chelsea kispadján találta a holland edző nagyságot, és a BL elődöntőbeli búcsúban az is közrejátszott, hogy övrebő játékvezető legalább egy büntetővel adósa maradt Hiddinkéknek. Ez is kellett ahhoz, hogy Guardiola első BL döntőjét érje el a Barcelona edzőjeként. De mondok még mókásabbat. Van az úgy, hogy a bírói tévedések egy meccsen belül egyenlítik ki egymást. 2006-ban a későbbi győztes olasz válogatott ejtette ki, a Hiddink irányította ausztrál válogatottat a VB 8-at döntőjében. Akkor a spanyol Medina Cantalejo előbb vitatható módon kiállította az olaszoktól Materazzit, a végén viszont vitatható büntetőt ítélt az olaszoknak Grosso esése után. Abból rúgta tovább csapatát Francesco Totti. Most viszont visszatérünk Dél-Koreához, és immár pályára szólítom Fehér Csabát is, mert a Hiddinkkel kapcsolatos nem mindennapi sztori az ázsiai országhoz kapcsolódik.
2004 nyarán ott edzőtáboroztunk Dél-Koreába, hát neki szobra van ott, talán utcát neveztek el róla. Mi, ahogy közlekedtünk a sötétített autóval, külön utakon hordozták, mert azt a népszerűséget, azt a rajongást, az nehéz volt, vagy nehéz lett volna kezelni, és mellette normális ütemben a munkát végezni. De ugyanez igaz, hogy például ez az érdeklődés a PSV-n is. Ugye két válogatott játékost hozott magával, és még évek múlva a VB után is bőven megmaradt, sok ázsiai újságíró követt az ő és a dél-koreai válogatott játékosok teljesítményét figyelemmel.
Ugorjunk a következő rovatra, a legfontosabb játékosra, aki adta magát, hogy Park Ji-sung legyen, hiszen ő Hiddink kulcsembere volt a dél-koreai válogatottban, majd a PSV-nél is, amelyre majd egyébként mindjárt rátérünk. Ugye azt mondta Hiddink Park Ji-sungról, hogy ő megcsinálta a piszkos munkát a sztároknak, és hogy fáradhatatlanul futott 90 percen át. Park Ji-sung tényleg ilyen volt?
Igen, ugye egy dél-koreai válogatott játékosról beszélünk, fegyelmezetten tette a dolgát, akár edzésen és természetesen a mérkőzéseken is. Én azért többet láttam, mert emellett rendkívül jól tudott futballozni, gólpasszok, gólok tekintetében is az élmezőnyben járt, hogyha a csapaton belüli statisztikát tekintjük. Én őt, és főleg utána, hogy hosszú éveken keresztül futballozott a Manchester Unitedben, biztos, hogy a top 5 játékosba sorolom azok közül, akikkel egy csapatba szerepelhettem.
Meglepett téged az, hogy a Manchester Unitedben is gyakorlatilag sztár tudott lenni?
Nem, meglepett. Meg ugye abból a 2004-es PSV-ből szinte mindenki sztár csapatba igazolt. Volt, aki a Chelsea-be, volt, aki a Milánba, a Barcelonába, Park Ji-sung ment a Manchester Unitedbe, nem lepett meg, és tényleg ilyenkor örül az ember, hogy ez a mentalitás, ez a hozzáállás, ez működőképes az európai élfutballban is. Jó volt látni, hogy ilyen messzire jutott. Nekem az meghatározó volt, hogy ezt személyesen tapasztaltam, és nem csak a mérkőzéseken, hanem a mindennapi életbe, vagy az edzéseken is. Ugye ketten voltak, Jong-Pyo Lee volt a másik dél-koreai srác, később a Tottenhambe igazolt, és hát tényleg mindenki, amikor elutazott a válogatottba, akkor jöttek vissza szó nélkül, a koreai válogatottal körbe utazták Ázsiát, a csütörtök reggeli edzésen ott voltak, míg lehetett tudni, hogy a brazilok és a nem tudom milyen nemzet képviselők késni fognak a válogatott összetartás után. Egy szó nélkül soha nem hivatkoztak fáradtságra, mindig mosolyogtak, és nagyon alázatosan tették a dolgukat. Nekem ez a mai napig nagyon szimpatikus hozzáállás.
Úgy tudom, hogy saját dala is van Park Ji-sungnak, ez igaz?
Igen, nagyon szerették őt is, és tényleg saját dalt is költöttek az ő számára.
Elérkeztünk az adás legizgalmasabb részéhez. Ismerjük meg Hugh Hiddinket, a szakembert. Következik a jellemrajz rovat.
Nagyon vártam vele való találkozást már, csak azért is, mert ez a nyár úgy alakult számomra, hogy az előző nap a Feyenoorddal tárgyaltam, és az a Rutgülüt ült velem szembe az amszterdami repülőtér egyik tárgyalótermébe, aki hát gyerekkorom egyik nagy kedvence volt, Marco van Bastennel, és hát én imádtam azt a Milánt, amiben ők szerepeltek, tehát ő is nagyon komoly hatással volt rám, és másnap utaztam a PSV-hez Eindhovenbe az edzőtáborba, és ott pedig Gus Hiddink. És hát emlékszem, hogy a menedzseremmel az autóban még beszélgettünk róla, hogy hát ez egy nagyon nehéz döntés lesz, hogy próbáljuk meg több fordulósra mind a kettőt. De ez nem így alakult, és hogy nem így alakult, az elsősorban Hiddinknek köszönhető, hogy az első alkalommal olyan benyomást tett rám, mind szakmailag, mind emberileg, hogy én azt hiszem, most nem emlékszem már pontosan, hogy vagy aznap este, vagy másnap délelőtt le is mondtam a Feyenoordot, és nagyon rövid időn belül eldöntöttem, hogy az Eindhovennél szeretném folytatni a pályafutásomat. Rendkívül közvetlen tudott lenni, és egy nagyon-nagyon precíz, alapos és felkészült szakmai tervet rakott le elénk, amivel én abszolút azonosulni tudtam, és tényleg ez megkönnyítette a döntésemet.
Ígért neked valamit?
Elmondta, hogy mennyire ismer engem, tehát ugye én akkor a Bredában most már mondhatom, hogy azért a holland bajnokságban is az ismertebb játékosok közé tartoztam. Mit tart az erényeimnek, mik azok, amin esetleg még javítani kell, mi az, amit változtatni kell a PSV-nél. Elsősorban azt várta, hogy a középpályán szerepeljük, ugye én akkor felváltva játszottam jobb hátvédet és a középpályán, tehát ő elsősorban középpályásként számított rám, és hogy egy kicsit a kereten belüli konkurenciát, nem kicsit, hanem még inkább a kereten belül meglévő konkurenciát továbbfokozzam. Egyik évem kezdődött Hollandiába, nem voltam ismeretlen, de hogy ilyen szinten és ilyen alaposan tudott rólam, az külön érdekesség volt, de talán ehhez még egy rövid történet, hogy működik ez a PSV-nél, hogy akkor ott dolgozott az a Pete Fischer, aki hát egy világán egyik leghíresebb scoutja, dolgozott a Chelsea-nél is, abban az időben pont a PSV-nél volt, és amikor az első nap beléptem a PSV edzőtáborába, akkor vele találkoztam, és ő mondta, hogy állt, hogy üdvözöl, és hogy ő ismer engem, és hát mondom, persze, hát gondolom, ez teljesen jó, hát a negyedik évem Hollandiába, de azt mondja, hát ismer engem az U15-ös magyar válogatottból, amikor a Király Gabival, a Dárdai Palival és a Lisztes Krisztiánnal szerepeltünk itt és itt, talán norvégiai elleni mérkőzésen. És akkor azért úgy nekem is leesett az állam, hogy abban az időben azért ez nem arról szólt, hogy beütött valakit a Google-be, és minden adatot tudok róla, hanem hogy ennyire felkészültek, és ennyire ismertek már engem.
Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogyha új adást teszek ki, akkor értesítést fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcs kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréban. Milyen volt utána ő edzőként? Ezt már elmondtad egy interjúban, azért volt nehéz a PSV, mert ott volt 28 játékos, és hát mindegyik azt gondolta magáról, hogy ő itt a legjobb. Tehát nem ugye a kezdőcsapatban van helye, hanem ő a csapat sztárja. Hogy tudta ezt ő kezelni, mert én azt gondolom így kívülről, hogy ő ezt nagyon jól tudta kezelni. Ennyi egót, és hát ebből mindig csak 11 játszhatott egyszerre.
Borzasztó jól kezelte, borzasztó jó pszichológus volt, ezt másképp nem is lehet. Talán nem megbántva, hogy mondhatom, hogy jobb pszichológus volt, mint amilyen edző. Tehát amellett, hogy volt 28 játékos, ez a 28 játékos kis túlzással szinte 28 különböző országból érkezett. Tehát ez különböző kultúrákat, különböző viselkedési formákat, különböző életkorokat is jelentett a játékosok között. Elmentünk a válogatottba, mindenki játszott a csapatába, visszajöttünk, és akkor vártuk csütörtökön, hogy na, a csapat illetés kerés. Azért voltak kemény döntések, ott voltak csalódások. De tényleg, hogy 28 játékosból, szerintem a 28 úgy érezte, hogy itt azért fontos vagyok, azért megkapom azt a megbecsülést, hogyha nem is vagyok kezdő, mindig volt egy-két jó szó az ember felé. Tehát, hogy ott érezted, hogy 28 sztár van együtt, egy sztárcsapatban, egy élsport környezetben, ahol minden arról szól, hogy na, a következő nap, a következő héten, hogy tudsz még jobb, és még jobb, és még jobb lenni. És ezt azért így könnyű volt elviselni. Tehát én, hogyha nem játszottam, ugye akkor nekünk kompenzációs edzés volt a következő nap, ami azt jelentett, hogy 3-3 ellen játszottunk két kapussal, és ott azért a csapatban, vagy a szembe lévő hármasban is komoly bajnokok ligája, győztes játékosok, holland válogatott játékosok, tehát annak is megvolt a szépség és az értéke, és ez így könnyebben viselhetővé tette az egészet, de visszatérve Hiddinkre, tehát ő kevesebbet foglalkozott közvetlen a szakmával, volt két nagyon felkészült, ambiciózus, jó párjegyzője, ő inkább ezzel az emberi dolgokkal, emberi kapcsolatok ápolása, ezáltal tette jobbá a játékosait, vagy ezáltal tudtak a játékosok még fejlődni az ő keze alatt. Nem egyszer volt, hogy 5-10 perc késéssel érkezett ki az edzése, a kávéját kevergetve, és tényleg ő nézte, néha beállt egy kicsit cicázni, utána oda ment a csapatkapitányhoz, ugye a Filip Kokühöz beszélgetni, volt egy pár szava hozzá, megkérdezte a véleményét esetleg az elmúlt találkozókról. Közel 60 éves volt, és mégis egy rendkívül oldott hangulatba a 18-20 éves fiatalokkal ugyanúgy megértette magát, mint a csapat legidősebb játékosával, vagy legtapasztaltabb játékosával, aki annak ugye a Barcelonából frissen visszatért Filip Kokühöz volt.
Föl tudsz idézni legalább egy olyan beszélgetés, hogy mi hangzik el, tehát amikor nem játszol, és akkor félrehív, amivel meg tud téged győzni arról, hogy ettől függetlenül jó dolgod van, és nem vagy elégedetlen. Hogy csinálj? Mi ez a Hiddink-féle mágia, hogy ott akkor leültet, voltak ilyen van-on-van megbeszélések?
Nem, kevesebb volt, de egy példa jut eszembe, hogy játszottam rendszeresen a Bredába, itt a PSV-be azért kevesebbet éreztem, hogy azért jó lenne többet a pályán lenni. Tehát egy kicsit csalódott voltam, és az egyik edzés után sétáltam be, és megláttam magam előtt a fűben, ugye ezt, amiben a kulacsok van, hogy megfogom, és hogy akkor beviszem, és felemeltem a fűről, és elindultam vele, ugye mindenki szedte össze a labdákat, a szereléseket, én ezt megfogtam, és elindultam az öltöző felé. Egy kéz volt a vállamon, és akkor is a Hiddink mondta, hogy te hova viszed azt a kulacsot? Ne te vidd a kulacsot, te olyan jó játékos vagy. És természetesen itt azért én már 28 éves voltam, tehát mosolyogtam, tudtam, hogy ez egy pszichológiai játéknak a része, tehát nem zöldfülüként hallgattam végig ezt a monológot, de mégis jó érzés volt. És akkor egy kicsit úgy kihúztam magam, és büszke voltam, és ha rövid ideig is, de éreztem, hogy értékelik azt a munkát, vagy azt az erőfeszítést, amit itt ennél a klubnál végzek, azért, hogy esetleg beverekedjem magam a kezdőcsapatba. És lehet, hogy ez elmondva annyira nem jön át, de hogy ezt egy Bruce Hiddink mondta, akit én borzasztóan tiszteltem az addig elért eredményeiért, és láttam a mindennapi munkáját emiatt is. Például ő volt az, aki úgy építette át a PSV-nek az edzőközpontját, hogy szinte minden egy légtérbe került. Ugye le volt természetesen az öltöző, fürdő, az le volt választva, de szinte a konditerem, az étkező, ezek közel egy légtérben voltak, és ilyen üvegfalakkal. Ha el volt választva, akkor is ilyen üvegfalakkal. Tehát például az edzői öltözőnek a rész, ez egy ilyen üvegfallal volt elválasztva, hogy egy nagy közösség. És ebben a nagy közösségben ugyanúgy beletartoztak az a család, aki a házi gazdája volt ennek az edzőközpontnak, ott szó szerint egy családról beszélhetünk, mint a szertáros, mint a fizioterapeuták, tehát hogy így léteztünk, hogy nem volt külön mindenkinek a kis szobája, és ha néha kijöttél, akkor találkoztál, köszöntél a másiknak, mint más kluboknál esetleg, és ez kimondottan a Hiddink kérésére lett így.
Egy olyan kép alakulhat ki bennünk Hiddinkről, hogy ő gyakorlatilag nem is fegyelmez, miközben ugye volt egy híres esete 96-ban, amikor Edgar Davidsot fegyelmi okokból az EB-ről, mint holland szövetségkapitány hazaküldte. Nálatok bármikor volt komolyabb fegyelmezés, amíg ott voltál és dolgoztál nála?
Nem emlékszem rá. De itt ezt a tapasztalatával megoldotta, hogy ne legyen rá szükség. Egy nagyon jó keret volt Filip Kokü vezérletével. Nem igazán voltak ilyen kilengések, amit így fegyelmi módszerre kellett volna koordinálni vagy megoldani.
Tehát akkor nagyjából most már látjuk, hogy valószínűleg nagyon jó segítői voltak, és ő akkor megcsinálta mellé a pszichológiai munkát. Oké, rendben van, ezt így el tudom képzelni, hogy eljutunk odáig, hogy van egy mérkőzés. De onnantól fogva, hogy elkezdődött egy mérkőzés, onnantól fogva mi volt Hiddink szerepe valójában? Mert ott már neki kell valószínűleg cserélnie. Tehát azért mondom, volt olyan, hogy a kis padról közelről láttad, hogy ő hogyan meccsel Hugh Hiddink?
A mérkőzés alatt a felelősség, a döntések, ha cserélni kellett, ez mind az ő feladata volt, és ezt nagyszerűen ellátta. És itt hirtelen megint egy nagyon érdekes eset jut eszembe arról az évről, ugye, hogy a régi Arsenal stadionjában játszottunk, ez egyik oldalon Arsène Wenger volt, a másikon Gus Hiddink, és hát ugye ott nem tudom, aki emlékszik rá, ugye a két kispad annyira közel van egy szűk játékos kiáró, és a két kispad annyira közel volt egymáshoz, hogy az edző kis túlzással az edző pála majdnem összeért, és hogy ott egy ilyen nagyon komoly szóváltás alakult ki a két edző között, tehát abszolút beleélte magát, vehemensen irányította a csapatát, de a humora, tehát akár ebben a konfliktusban, vagy akár más esetekre, a humora ott se veszett el. Tehát, hogy ő azért tapasztalt edző volt, sikeres edző volt, borzasztóan szeretett volna nyerni, de nem izgultató, vagy fogalmazható így, azért nem izgulta túl az eseményeket, és legtöbbször humorral oldotta meg az ilyen, mint ebben az Arsène Wenger-féle esetben is humorral oldotta meg az ilyen konfliktusokat.
Hogy néztek ki a meccs előtti taktikai megbeszélések? Mert így látatlanban, amiket egy hallgatlak, azt gondolnám, hogy biztos ilyen fantasztikus motivációs beszédeket tol.
Nem, nagyon vigyázott rá, hogy ne vigye túlzásba. Az ő szerepe a mérkőzés előtti megbeszélésen az körülbelül, hát egy bajnok előtt, mondjuk egy holland bajnok előtt az ilyen 5-10 perce korlátozódott, egy bajnok ligája mérkőzés az mondjuk legyen 15 perc, és akkor az asszisztensek, a segítők léptek elé, akik elmondták, vagy elő, elmondták az ellenfélről az információt, amit tudni kell. Ők mondtak még esetleg pár dolgot a pontrugásokról, és akkor uraim, menjünk.
Tudok neked mondani két olyan futballistát, aki Hiddinknél nagyon eredményes volt, viszont a Chelsea-nél meg alapvetően nem volt annyira eredményes. Az egyik Cashman, aki a PSV-nél ontotta a gólokat Hiddinknél, és aztán Mourinho-nál Chelsea-nél nem volt annyira jó. A másik talán még érdekesebb, mert őt a Chelsea-nél edzette már később Hiddink, ő pedig Drogba, aki ugye nyilván egy fantasztikus játékos volt, viszont akkor oda ment Scolari, akkor hirtelen nagyon visszaesett a teljesítménye. Szezon közben menesztették Scolarit, jött Hiddink, aki ugye majdnem BL döntőbe vitte a Chelsea-t, és FA kupát nyert a Chelsea-vel, és akkor hirtelen kivirágzott Drogba. Ezekből is az jön nekem egyértelműen, hogy neki valami tegvalami varázsereje lehetett, mert nála valahogy mindig jobbak voltak a játékosok, mint adott esetben más jó edzőknél.
Igen, tényleg Matthijs Cashman is ugye holland gól király volt, rengeteg gólt szerzett, sok élcsapat, top csapat szerette volna leigazolni. Ugye Ruud van Nistelrooy távozása után került a PSV-hez, és hát a Chelsea-nél nem váltotta be hozzá tűzött reményeket, de hát említem, tehát ha fiatal játékosokról beszélünk, akkor Arjen Robben esete is ilyen, hogy ő is Hiddink keze alatt vált igazán klasszissá, és ő azért a top bajnokságokban is megállt. Nagyon nehéz, hogy kinek mi kell, az élete melyik periódusában találkozik egy ilyen edzővel. Talán az az érzésem, hogy ő azért, hogyha választani kell, igazán az érettebb, a már tapasztaltabb játékosokból tudott még egyel magasabb szintet kifacsarni, vagy belük ezt elérni. Drogba esete is ilyen, Mark van Bommel holland válogatott játékosként, ő is sokat tudott fejlődni. Én úgy gondolom, hogy itt a pszichológia az, ami elsősorban egy nagyon komoly fegyver az ő kezében.
Ilyen edző tehát Hugh Hiddink, és akkor most jön az utolsó rovat, egy sikercsapat felépítése. Ugye én Hiddinknél a sikercsapat, az igazán nagy sikercsapatnál nem is ezt a 2002-es dél-koreai válogatottat választottam, mert azért ott volt egy kis bírói hátszél, de az, hogy ezt a PSV-t majdnem bevitte a BL döntőbe, ugye az volt, hogy az első meccsen az elődöntőben a Milán otthonában 2-0-ra kikapott a PSV, gyakorlatilag senki semmi esélyt nem adott nekik a visszavágón. Majd a visszavágón ugye 2-0-ra vezetett a PSV, és úgy tűnt, hogy hosszabbítás lesz, és akkor kaptak egy gólt, ami ugye végzetesnek bizonyult, szóval szerintem ez legalább akkora, ha nem nagyobb siker, mint amit Dél-Koreával ért el. Mi volt ennek a csapatnak a nagy erőssége?
Ez a kialakult élsport környezet, hogy minden adott volt, szinte minden tökéletes volt a környezetedben, de ennek feltételeként neked teljesíteni kellett, és jobbá kellett válni, és jobbá kellett válni. De ezt a szezont ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg hétköznap bajnokok ligája, hétvégén holland bajnoki. Tehát, hogy sorozatban, amikor van ez a terhelés, akkor ő próbálta oldani ezt a hangulatot, rövidebb megbeszéléseket tartani. Tehát ezek az ismétlődő dolgok, hogy ne okozzanak mentális fáradtságot, hogy na már megbeszélés, na már sokkal kevesebbet videóztunk például. És hát mondjuk ezt megengedhető volt a holland bajnokságban, ahol esetleg egy gyengébb csapattal játszottunk hétvégén. A bajnokok ligája azért természetesen nagyobb figyelmet kapott. Ha most így visszagondolok, az utazások is borzasztó profi módon voltak megszervezve, tehát úgy nézik, hogy busszal kimentünk az Eindhoveni repülőtérre, tényleg szinte letettük egy kupacba a táskánkat, és sétáltunk be mindenféle ellenőrzés nélkül a külön gépbe, tehát nem kellett sorbálni, nem kellett várakozni, nem voltak olyan felesleges dolgok, ami esetleg a hasznos időből vette volna el. Jöttek a sikerek, egy kicsit talán a sorsolás is szerencsésebb volt, ugye, mert a csoportkör után volt a Monaco, Lyon és úgy az AC Milan elleni elődöntő. Tehát ez egy nagyon jó fiatal csapat volt, nagyon jó csapat volt, hogy említettem, mondom, mindenki top bajnokságba, top csapathoz lépett tovább. Az biztos, hogy az a Milan, aki valóban Olaszországban 2-0-ra nyert, és otthon 2-0-ra vezetett, talán 3-1 lett a mérkőzés végeredmény. Én akkor ott a csoportkörben játszottam, Rosenborg, Panathinaikos, Arsenal volt, abból a csoportból jutottunk tovább, ott játszottam, utána én hazajöttem Újpestre egy fél évre. Hát az a Milan, ugye a Shevchenko, Kaká, Seedorf játszott, talán Cafu volt a jobb hátvéd, amire emlékszem. Tehát az egy borzasztó erős Milan volt, kicsit másképp nézett még ki akkor az európai élfutball. Egy-egy csapatnak, mint például a PSV, volt esélye. Tehát nem nyílt még ennyire szét az olló gazdasági és szakmai szempontból sem, még volt esélye oda kerülni, de nagyjából ebből a szempontból az utolsó évekről beszélünk, mert ha csak az Eindhoveni klubra gondolok, akkor azóta se tudtak ennek az eredménynek a közelébe kerülni.
Az igaz, hogy Kokünek gyakorlatilag még arra is engedélyt adott, hogy meccs közben önkényesen formációt váltson?
Igen, de ez jellemző egyébként a holland edzőkre, hogy a vezér játékosoknak szeretnek nagy felelősséget adni, szabadságot adni ezáltal, és ezzel tudnak is élni. Tehát ez benne van a holland kultúrában, hogy döntéseket hozhatsz, természetesen nem felelőtlenül vállalva ezt a felelősséget. Hát Filip Kokről beszélünk, aki Barcelona csapatkapitányaként tért haza, ugye a PSV Eindhoven, rendkívül intelligens játékos, szintén egy csendes vezér, aki nem ordibált, nem beszélt egyfolytában, viszont amikor megszólalt, akkor nagyon komoly súlya volt az ő szavainak, és valóban volt olyan. De például ez a Bredánál is előfordult, hogy az Alfred Schröder, aki ugye a közelmúltban az Ajax edzője volt, ő volt a csapatkapitányom, neki ugyanúgy megadatott ez a szabadság. Hogyha ő érzékelt a pályán valamit, hogy az ellenfél esetleg felállási formát váltott, vagy nekünk kell valamihez alkalmazkodni, akkor ezt az ő vezérletével ezt megtehette. Természetesen akkor volt azért egy jelzés, egy kommunikáció az edző felé, de ez megadatott az ő számukra, hogy ilyen szinten is beleavatkozzanak a csapatjátékába.
Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkjét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hadd hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó eséllyel az is tetszett. Beteszem a linkjét a leírásba, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!